A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet, él és uralkodik örökkön örökké. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten igéjét hallgassuk meg a Mózes első könyve 24. fejezetéből, a 24. fejezet első 21 verséből. Míg ezt a hosszabb szakaszt olvasom, foglaljuk el helyeinket. Mózes első könyve 24. fejezetéből, az első 21 versből így szól Isten igéje hozzánk. Ábrahám élemedett korú öreg ember lett, és az Úr mindennel megáldotta Ábrahámot. Egyszer azt mondta Ábrahám háza öreg szolgájának, aki mindenét kezelte, tedd a kezedet a csípőm alá, hadd eskesselek meg az Úrra, az ég és föld istenére, hogy fiamnak nem a kánoániak leányai közül hozol feleséget, akik között lakom, hanem elmész házamba, a rokonságomhoz, és onnan hozol feleséget a fiamnak, Izsáknak. De a szolga ezt mondta neki, hát ha az a leány nem akar követni engem erre a földre, akkor visszavigyem a fiadat arra a földre, ahonnan eljöttél? Ábrahám így válaszolt neki, őrizkedj attól, hogy oda visszavidd a fiamat. Az Úr az ég, Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom földjéről, aki beszélt velem és így esküdött meg nekem, a te utódaidnak adom azt a földet, ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozza fiamnak feleséget. Ha a leány nem akar követni téged, akkor mentes leszel a nekem tett eskü alól, de a fiamat nem viheted vissza oda. Ekkor a szolga oda tette kezét urának Ábrahámnak a csípője alá, és megesküdött neki erre a dologra. Azután kiválasztotta szolga 10 tevét urának a tevéi közül, hogy elmenjen és vitt magával urától mindenféle értékes dolgot. Elindult és elment Aram Naharaimba, Náhor városába. A városon kívül megpihentette a tevéket egy kútnál este felé, amikor az asszonyok vizet meríteni jártak. Akkor ezt mondta, Uram, Ábrahámnak az én Uramnak Istene, adj eredményt még ma, és mutasd meg hűségedet az én Uram Ábrahám iránt. Ide állok a forrás mellé, amikor a városbeli leányok kijönnek vizet meríteni. Legyen úgy, hogy ha azt mondom valamelyik leánynak, nyújtsd ide a korsódat, hadd igyam, ő pedig azt mondja, így áll, sőt még a tevéidet is megitatom, akkor őt rendeltet szolgádnak, Izsáknak, és ebből tudom meg, hogy megmutattad hűségedet Uram iránt. Még be sem fejezte szavait, már is jött Rebeka korsóval a vállán. Ő Betuélnak, Milka fiának volt a leánya, Milka pedig Ábrahám testvérének, Náhornak volt a felesége. A leány igen szép arcú volt, hajadon, akinek férfival még nem volt dolga. Lement a forráshoz, megtöltötte a korsóját és feljött. Akkor a szolga odafutott és ezt mondta, adj nekem egy korty vizet a korsóból. A leány így felelt, így áll, Uram. És gyorsan levette korsóját a kezébe és inni adott neki. Miután eleget adott neki inni, így szólt, tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak. Sietve beleöntötte a korsó vizet a vájuba, azután ismét odafutott meríteni a forráshoz, így merített valamennyi tevének. Az ember közben némán figyelte, hogy megtudja, szerencsésé tette-e útját az Úr, vagy sem. Legyen Isten áldása az ő igéjének hallásán, befogadásán és cselekvésén. Így helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy hozzád emelhetjük a mi szívünket, ahogy az előbb énekeltük is. Köszönjük, hogyha bízhatunk benned, bízhattunk az elmúlt héten is, életünknek sok-sok dolgában, intézni valójában, kérdésekben, nehézségekben, betegségben vagy gyászban, bármilyen élethelyzetben légy áldott érte, hogyha benned tudtunk bízni, hogyha rád tudtunk nézni, hogyha tőled tudtunk erőt meríteni. Bocsáss meg nekünk, Urunk, ha nem így történt. Bocsáss meg, hogyha a magunk útját jártuk sokszor. Bocsáss meg, hogyha nem kértük azt, hogy utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. és a te ösvényeden vezess. Bocsáss meg, hogyha mi kerestünk ösvényeket, utakat, és zsákutcába jutottunk, és nem mentünk előre. Köszönjük neked, hogy elcsendesíted most a mi szíveinket itt előtted. Áldunk a gyülekezet közösségéért, hogy így magasztalhatunk és áldhatunk téged együtt, és kérhetjük és várhatjuk azt, hogy szólj, Uram. Kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk. Kérünk téged, hogy add nekünk a te igédet. Kérünk téged, hogy töröld el a mi bűneinket, és ajándékozz meg bennünket új erővel. Ajándékozz meg bennünket megújult elmével, új bizalommal. Add, hogy erőt merítsünk, mind arra nézve, ami a jövő héten vár reánk, hogy így tudjunk majd menni, szeretteink körében is így tudjunk élni, munkába, tanulásba, nehézségekbe, problémákba, így tudjunk majd menni. Adj nekünk áldást, kérünk, Urunk, jelenléteddel, amely megvédelmít, éltet, bátor szívet ad, gazdagítsd meg a mi együttlétünket, hogy legyen Isten tisztelet, előtted való hódolás, téged hallgatás, követés és cselekvés, mind abban, amit kérsz és vársz tőlünk. Legyen áldott a te háromszor szent neved, most és örökkön örökké. Amen. Isten bűnbocsátó szeretetét az ő igéjével hirdetem, testvérek. Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amen. Szeretett testvérek, az előfelolvasott igéből egyetlen verset olvasok textusként, Mózes első könyve 24. fejezetének a 7. verséből. Ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozz a fiamnak feleséget. Amen. Kedves testvérek, úgy tudom, hogy Angliából indult az a kezdeményezés, amelyet 4 évvel ezelőtt Magyarországon is meghonosítottak, hogy tudnélik február 14-e hetét nevezzük a házasság hetének. Ez tegnap kezdődött Magyarországon is, és egy hétig lesznek különféle rendezvények, általában gyülekezethez kötötten, hiszen mivel a házasság Isten teremtési rendje, ezért azért sejtették még világiak is, hogy nem lenne szerencsés, hogyha kihagynánk belőle a vallást, mi így mondjuk, ha kihagynánk belőle Istennek az igéjét. Teljesen mindegy, hogy honnan indult, miért indult, a kezdeményezés azonban bennünket is érint annyiban, hogy most már évek óta itt a gyülekezetben megrendezésre kerül a házaspárok csendes napja. Ha Isten éltet bennünket, akkor szombaton 10 órakor is kezdődik itt a templomunkban ige szolgálatok, bizonyságtételek a házasságról, a házasság erősítéseképpen. És kedves testvérek, akkor ez már kialakult gyakorlat lett, hogy a házasság hetében, vagy a csendes nap előtti, vagy a csendes nap utáni vasárnapon az ige hirdetés is a házasságról szól valamilyen formában. És mivel ezt az igét nem régen olvastuk a Biblia olvasó kalauzunk szerint a Mózes első könyvéből, ez egy nagyon kedves történet itt, ahogyan Izsák feleséget kap. Hát most hagyd legyen szó ezen a délelőttön ennek az igének 6 üzenetéről, hogy mit is akar nekünk mondani Isten a házasság kérdésében. És hát látják a testvérek, hogy ez elsősorban nyilván azoknak szól majd, akik házasság előtt vannak, de hadd mondjam azt, hogy nem csak azoknak szól. Isten igéje mindenkinek szól, hogyha valaki azt mondja, hogy ja, hát az én környezetemben, családomban, ismeretségi körömben nincs olyan fiatal, aki még házasság előtt van, azoknak hadd mondjam azt, hogy én nagyon örülök annak, amikor ima esténk van, kedden este, néhány presbiter testvérrel összejövünk és imádkozunk, akkor többször elhangzik imádság itt a gyülekezetünkben levő fiatalokért, akik házasság előtt vannak, házasságra készülnek, de legfőképpen azért, hogy készüljenek, vagy inkább az, hogy készüljenek már végre a házasságra. Ez nekem mindig nagyon kedves testvérek, Azt is jelenti a számomra, hogy Istennek életünk minden kérdésében van eligazító igéje. Ilyen kérdésekben is, mint az úgynevezett párválasztás, vagy mint a házasság, vagy mint a szerelem. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy én már ezen túl vagyok, mert házasságban élek, ha valaki azt mondja közületek, hogy én már ezen túl vagyok, mert már nem élek házasságban, esetleg özvegy vagyok, most gondoljatok mindannyian a nagy családra, a gyülekezetre, a gyülekezetben levő fiatalokra, hogy Isten adjon nekik életük ebben a nagy kérdésében megoldást, és adjon nekik társat, akivel közösen szolgálhatják őt. Kedves testvérek, nem csak abban van tehát a mai helyzetnek a kérdése, hogy a házasságukban sok baj van. Gondolom, hogy ezért is szorgalmazták a házasság hetét, és ezért is vannak egyházi rendezvények ezen a héten. Ez az ige arról is beszél, hogy az sem mindegy, hogy hogyan köttetik meg a házasság. A házasság kötések száma ma ijesztően csökkent. Ijesztően lecsökkent, és ennek egyik oka az, hogy fiatalok összeköltöznek, és azt mondják, hogy nem kell nekünk a papír. Fontos, hogy szeretjük egymást, és ehhez nem kell házasságot kötnünk. Kedves testvérek, ez az emberi szívnek a hitetlen gondolkozása. Mert ebben ilyenek vannak, azért nem vagyunk biztosak, hogy tényleg ő-e az igazi, ami számunkra. Vagy ilyenek vannak benne, hogy hadd próbáljuk ki, hogy megy-e az együttlét. Aztán, ha megy, akkor házasságot kötünk, ha nem megy, akkor meg elválnak útjaink. Sokan mondják azt ma a fiatalok közül, hogy nem kell a papír, mert egyszerűbb a válás. Sőt, ilyet is hallottam, amikor egy férfi azt mondta, mikor megkérdezték tőle, hogy hát miért nem köttök házasságot, így könnyebb kirúgni. Egyszerűen, határozottan, világosan, nyersen megmondta, hogy hát sokkal könnyebb. Nincs válási procedúra, nem kell vagyont osztogatni ott, hogy kinek mi jut, hanem megegyezünk egymással, aztán mindenki megy tovább. Kilépnek valamiből, de ilyen kapcsolatokból sérülés nélkül kilépni nem lehet. Ez a hitetlen szívnek a gondolkozása. A másik ilyen, amit látunk ma, és a statisztikák is megerősítik, hogy nagyon kitolódik a házasság kötőknek az átlag életkora. A statisztikák szerint az első házasságot kötő férfiak átlagosan több mint 33 évesek, az első házasságot kötő nők átlag életkora, tehát átlag életkora pedig több mint 30 esztendő. Ennek is több oka lehet. Én ilyen okokat szoktam felfedezni, hogy sok mindent előre helyeznek, sok minden mellékesnek a meglétét akarják előbb elérni, és azt mondják, hogy hát először tanulni kell, aztán ha megvan a diploma, akkor még egy kell, meg még egy harmadik kell, vagy még egy negyedik kell, vagy még ilyen képzés, még olyan képzés, vagy pedig megvárjuk, míg lakásunk lesz, míg autónk lesz, sorolhatnánk tovább. Vagy pedig a kényelem szeretet. Nem kell felelősséget vállalni, nem kell megosztani a dolgainkat. Azt csinálok a pénzemmel, időmmel, erőmmel, amit akarok, oda megyek, ahova akarok. Akik házasságban élnek, azok tudják, hogy onnantól kezdve, főleg amikor már a gyerekek megszületnek, onnantól kezdve már ilyen nincs. E a házasság és gyermeknevelés és család egyfajta önmegtagadás. Viccesen szoktam mondani az első gyermeket váró testvéreknek, mondom viccesen, most éritek utolsó nyugodt napjaitokat. Hát aztán, de azért én is örülök, hogy vége lett a nyugodt napoknak, és megszülettek a gyermekeink. De azért valljuk meg őszintén, hogy onnantól kezdve nincs sok alvás, reggel kelés, iskolába vinni, külön órára vinni, stb. Stb. 18 évesen meg izgulni, letette a jogosítványt, megszerezte, jaj, vajon hol jár, hol karambolozott, onnantól kezdve jönnek az unokák, mi van az unokákkal, betegek-e, nem betegek, szóval ismerjük, azt hiszem a testvérek közül nagyon sokan ezt a kérdést. Igen, testvéreim, de Isten igéje most nem erről akar velünk beszélni, hanem én 6 pontban megpróbálom röviden összefoglalni azt, hogy Isten igéje milyen üzeneteket hordoz számunkra a Mózes első könyve 24. részében. Én azt a címet adtam ennek, hogy Izsák feleséget kap. Nem azon van ugyanis a hangsúly, hogy Izsáknak feleséget keresnek, hanem azon van a hangsúly, hogy Izsák feleséget kap. Elmegy ugyan Eliézer, Ábrahám szolgája, és megtesz több száz kilométert, de ez az út, ez a több száz kilométeres út Eliézer számára, hogy ki lesz Izsáknak a felesége, ez imádsággal és hálaadással van kikövezve. Izsák házassága tehát így készítődik. Hisszük, hogy nem Ábrahám, nem Eliézer okoskodásaiból, hanem Isten akarata, döntése és tetszése szerint formálódik ez a kapcsolat. Testvérek, én azt hiszem, hogy mindannyiunknak, akik házasságban élünk, kérjük azt, hogy ennek az igének legyen a mi számunkra gyógyító, bátorító, erősítő üzenete. Akik pedig közülünk itt házasság előtt vannak még, azok számára pedig legyen ennek az igének útmutatása. Az első, amit szeretnék kiemelni ebből az igéből, hogy Ábrahámnak nem volt mindegy, hogy Izsák milyen házasságot köt. És szeretném ezt a testvérek szívére helyezni ma, hogy hívő szülőnek, hívő embernek ne legyen mindegy, hogy a gyermekük, gyermekeik, vagy a közelükben levők milyen házasságot kötnek. Ki lesz a házastárs? Miért volt ez fontos Ábrahám számára? Miért volt ez fontos? Az egyik versben elmondja Ábrahám, és figyeljük csak meg testvéreim, a 6. versben, hogy Ábrahám miért mondja azt Eliézernek, menj az én rokonságom közé, és onnan hozz Izsáknak feleséget. A 6. versben elmondja, az Úr az ég istene, aki kihozott engem atyám házából, és rokonságom földjéből, aki beszélt velem, és így esküdött meg nekem, a te utódaidnak adom ezt a földet, ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozza fiamnak feleséget. Bocsánat, a 7. vers, a textusunk. Tehát Ábrahám elmondja, hogy azért. Azért, mert Istennek rám nézve és a családomra nézve ígéretei vannak. Azért, mert Istennek rám nézve és az utódaimra nézve drága és áldott terve van. És én, és Ábrahám ezt vallja, és én akarok engedelmeskedni az én uram akaratának és tervének. És ebbe beleállítom az én akaratomat és az én tervemet. Egyetlen célom, hogy életemben az Isten terve és akarata valósuljon meg. A hívő ember így gondolkozik, testvéreim. Egyetlen célom, hogy az életemben az Isten akarata és terve megvalósuljon. És ezért az egyik énekünkben így énekeljük, egész életemet az ő akaratához akarom szabni. Életemnek minden kérdését, ezt is. Életünknek én azt hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb kérdése, és hát sokszor a legnehezebb kérdése is. De az Isten igéje azt mondja, hogy szabd a te akaratodat, szabd a te életedet, a te vágyaidat, szabd a te szerelmedet, házasságodat, családi életedet az Isten akaratához. Mit mond Ábrahám? Egyet nem akarok elfelejteni. Isten kihozott engem. Tehát a hívő ember az Isten kihozott népe, kihozott. És mi nem ezt valljuk, testvéreim? Mi nem azt valljuk, hogy mi Isten kihozott népe vagyunk? Kihozott bennünket a kárhozatból, kihozott bennünket a halálból, kihozott bennünket a sötétség hatalmából, kihozott bennünket a pokolból, sziklára állította lábamat.
A hívő ember mindent ennek tud alárendelni, és mindent ennek a fényében tud nézni. Még a házasság kötését is. Még a családi életét is. Sokszor, és így is kell mondanom, még az egyedül létét is. Kihozott, beszélt velem, és ígéreteket adott nekem. És én azt szeretném, hogyha az Isten ígéretei az én életemben megvalósulnának. Istennek nem csak olyan ígérete volt, hogy a te magodban, ugye, tehát Jézus Krisztusban, megáldatnak a föld minden nemzetségei, hanem olyan ígérete is volt, hogy ezt a földet neked és utódaidnak adom. Tehát Izsák házasságának kérdése az utódok kérdése is. Mert a házasságban, testvéreim, mindig ez egy döntő szempont. A házasságot Isten, mint teremtési rendet alkotta meg. A házasság még a bűneset előtt van. Nem jó az embernek egyedül lenni, igaz? Szerzek neki, adok neki segítőtársat, hozzáillőt. Ez teremtési rend. Sok minden a bűneset után, már a bűneset utáni ember világnak a rendje, de a házasság az nem. Az a bűneset előtti teremtési rend. Ez az Isten akarata. És Isten akarata ezzel az volt, hogy a házasságban gyermekek szülessenek. Szaporodjatok és sokasodjatok. És ahhoz, hogy ez megtörténjen, nyilván két embernek össze kell kötni kizárólagosan egy életre szólóan az életét. Ez az Isten rendje. És Ábrahám megérti ezt. Beszélt velem, kihozott engem, ígéretet adott. És én életemet oda akarom rendelni az ő akaratához. Nagyon sokan gondolkoznak emberi mérték szerint. A hívő ember számára az a döntő, hogy mennyei mérték szerint gondolkodik-e. Két ilyen tipikus példát hadd mondjak, akik emberi mérték szerint gondolkoznak. Szülőktől hallottam a következőt. Tiszteletes úr, mindegy az, csak az a fontos, hogy szeressék egymást. Nagyon fontos, hogy szeressék egymást. Na de hát azért kötnek házasságot, mert azért csak szeretik egymást. Ugye? Régen, 100 évvel ezelőtt azért úgy volt, hogy neked van 5 hold földed, nekem van megint 5 hold, lesz belőle 10 hold. Aztán a két szülő eldöntötte, hogy jó lenne, ha a gyerekek házasságot kötnének. Hát ma már ugye, ha valakinek ezt mondanák, hogy kapsz 5 hold földet, azt hiszem, hogy elszaladna úgy, hogy hátra se nézne. Na de testvéreim, ma úgy van, hogy ugye azért csak szeretik egymást. Hát az a fontos, hogy szeressék egymást. Aztán ilyeneket hallok még, az a fontos, hogy megértsék egymást. Semmi más nem fontos, csak az, hogy megértsék egymást. De testvéreim, ezek emberi gondolatok. Mert Ábrahám nem így gondolkozott, hogy menj Eliézer, aztán kérdezd meg, hogy ki szereti az én fiamat, nem is látja, de hogy szeretné-e. Menj Eliézer, kérdezd meg, hogy vajon megérti-e. Nem. Ugyanis aki Isten szerint gondolkozik, az Isten mércéje szerint, az nem azt fogja feltételül szabni, hogy szeressék egymást, hanem az, hogy szeressék az Urat. Nem azt fogja feltételül szabni, hogy megértsék egymást, hanem az, hogy megértsék az Isten akaratát. Mert ez a házasságnak az alapja és feltétele. Mert ha megértik az Isten akaratát, akkor nyilván megértik egymást is, mert mind a ketten az Isten akaratához fognak ragaszkodni. Akkor szeretni fogják egymást, ha az Urat szeretik, mert úgy fognak gondolkodni, hogy a férjem vagy a feleségem azt a Jézus Krisztus szereti, akit én is mindennél jobban szeretek. De ez a hívő szívnek a gondolkozása. És ezért tudok szeretni is. Mert szeretem Jézust. Mert mind a ketten azt a Jézust szeretjük, aki előbb szeretett minket, és önmagát adta értünk, és kihozott bennünket is a kárhozatból, és világosságban akar járatni. Kedves testvérek, Ábrahámnak már szívébe volt írva az Isten törvénye, az Isten igéje, amely ugyan majd csak a Mózes 2. és 5. könyvében lesz leírva, és így hangzik, és Ábrahám így készíti a fia házasságát, Ott azt mondja Isten igéje, ne házasodj össze velük, tudnélik a környező népekkel, ne add lányaidat az ő fiaikhoz, és ne védj fiaidnak feleséget az ő lányaik közül. Miért? Így folytatódik az ige, mert eltérítik fiaidat tőlem, és más isteneket fognak szolgálni. Tehát még csak nem is azt mondja az Isten igéje, hogy azért, mert a házasságban lesznek nézeteltérések és problémák. Nem ez a fő ok, hanem az, hogy eltérítik a te fiaidat tőlem. Az utódok kérdése, gyermekek, unokák kérdése. Eltérítik, és idegen isteneket fognak szolgálni, és ennek mi lesz a következménye? Így folytatódik az ige, akkor pedig haragra gerjed ellenetek az Úr, és hamar kipusztít titeket. Emlékeztek rá, amikor visszatérnek a fogságból a zsidók, és Nehémiás könyvében olvassuk, ahogy Nehémiás leírja, hogy többen pogány lányokat vettek feleségül. És egyszer csak Nehémiás megdöbbenve érzékeli, hogy ezek a megszületett gyermekek már zsidóul nem is tudnak. Azt hiszem azt mondja ott az ige, hogy már a fele, a gyermekeknek a fele már nem tudott héberül. Nehémiás azt mondja, elkezdtem velük veszekedni, meg megtéptem őket. Szóval így is érthetjük, hogy Nehémiás beleragadt a hajukba, aztán megtépte őket, meg helyreigazította. Tessék visszakozni, tessék észhez térni. Tessék Isten parancsához, akaratához ragaszkodni. Tessék komolyan venni, halálosan komolyan venni. Eltérítik fiaidat az én utamtól. Ha egyszer kijöttünk, nem lehet visszamenni. Aztán az is érdekes ebben az igében, testvéreim, hogy és nagyon ki kell emelni, hogy meg kell érteni azt, hogy mikor jött el a házasságnak az ideje. Meg kell érteni, hogy mikor jött el az idő. Nem tudom, testvérek, olvastam egy magyarázatot, és ez az általam nagyon szeretett valaki úgy magyarázza, hogy Izsáknak a házasság kötése az Sára halála után történt. Mert nehéz lett volna Sárával együtt élni. Nem tudjuk. Isten igéje erről nem ír, de azt tudjuk, hogy valóban a Sára halála után mondja Ábrahám az ő szolgájának, Izsák már ekkor majdnem 40 éves egyébként, és azt mondja, hogy menj, és hozz az én fiamnak feleséget. A hívő szív mindig megérti, hogy mikor jön el valaminek az ideje. Aki nem hívő szívvel gondolkodik, az ezt nem veszi komolyan. A hívő szív komolyan veszi a Prédikátor könyvének igéjét, hogy mindennek megszabott, mindennek rendelt ideje van. Én nem hiszem, testvéreim, hogy csak egy példát mondok, hogy 50 évesen valakinek még tanulni kell. Legalábbis én nem vállalnám, az biztos. Nem hiszem. Mert mindennek meg, hát 50 éves fejjel lehet, hogy le tud vizsgázni, de egy 50 éves fej nem arra van beállítva. És nem hiszem, hogy úgy, mint valamikor az én dédnagymamámék idejében mondjuk 16 évesen kellene házasodni. Vagy 15 évesen, mint például az én dédnagymamám. Ezt se gondolom. Az jutott eszembe, tudjátok, hogy a gyümölcs, ha a gyümölcsöt leszakítják az érés előtt, akkor kényszer éret lesz. Ezért teszünk sokszor olyan gyümölcsöt, aminek bocsánat, se íze, se bűze. Hát azért, mert leszakították, utaztatták, vagy 1000 kilométert, egy kis anyaggal, érésgyorsítóval úgy hívják, leszórták, aztán tessék, ki van téve, ott mosolyog ránk az áruházaknak a polcain. De nincs íze. Miért? Mert nem érett meg a fán. De az se szerencsés, hogyha egy gyümölcs túlérett. Mert akkor is élvezhetetlen, ugye? Rajta hagyjuk, ó, hadd érjen még, majd leszedjük, majd levesszük. Na de akkor meg kásás, lecses, kicsit már erjedt, most nem akarom mondani milyen, az sem élvezetes a maga idejében. A kertész mindig tudja, vagy a gyümölcstermelő, az mindig tudja, hogy mi az a pont, amikor azt a gyümölcsöt le kell szakítani. Azt mondja az Isten igéje, a halogatott reménység beteggé teszi a szívet. A hívő fiatalnak tudni kell. A hívő embernek meg imádkozni kell. Azért, hogy a hívő fiatal is tudja, hogy mikor, minek van itt az ideje. És mikor érett valaki meg a házasságra. Nem lehet hamarabb belemenni, és nem érdemes később tenni azt. Mert mindennek ideje van. Mert ha valaki nagyon későn fogja tenni, akkor már a gyermek születéseknél lesz egy kis probléma. Mert annak is megvan az ideje, meg az ő felnevelésüknek is. Bizony oda kell szabni életünket az Isten akaratához. Ebben a történetben, testvéreim, benne van a fő szempont, ami Ábrahámnak fő szempont. Először is az, hogy nem a kánoániak leányai közül vegyél feleséget, ez lenne az egyszerűbb. Mert ott vannak, Izsák válogathatna is, bocsánat, hogy ezt mondom, nézelődhetne, ez lenne az egyszerűbb. A nehezebb, az mindig a lelki út. Mert a lelki út, az mindig nehezebb, figyeljétek meg. A lelki ösvény, a keskeny úton való járás, az mindig nehezebb, mint a széles úton való menetelés. Mert ott mindig kevesebben vannak, meg ott nagyon kell figyelni a patkára. A széles úton nem kell. Eliézernek több száz kilométert kell megtenni. Az akkori közlekedési eszközökön nyilván, ugye? Nem gyorsvonattal ment, vagy Intercity-vel. Az akkori közlekedési eszközökön. Több száz kilométert megtenni. Mert a lelki út az mindig nehezebb. A lelki harc az mindig nehezebb, mint a testnek az indulata. Az a könnyebb. Ábrahám nem a könnyebbet választja, de választja a lelki utat. És azt mondja, hogy menj, innen nem vehetsz feleséget. Leszögezi, hogy honnan nem. Ne is jusson eszedbe, Eliézer. És akkor elküldi, és azt mondja, hogy menj az én rokonaim közé. Menj az én rokonaim közé. Menj el hazámba, ahonnan jöttem, és onnan hozzál Izsáknak feleséget. Kedves testvérek, ez mit jelent a számunkra rokonaim közül? Ez tulajdonképpen a ma embere számára azt jelenti, hogy az Isten népe közül Ábrahám, amikor ígéretet kapott, akkor vele együtt ígéretet kapott a családja is. Az övé is. Mi is ígéretet kaptunk. Mi is olyan nép vagyunk, akinek azt mondja Isten, hogy néktek lett ez az ígéret, és a ti gyermekeiteknek valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. A rokonság Ábrahámnál azt jelentette, hogy ugyanaz a kultúra, ugyanaz a gondolkodásmód, ugyanaz az érzelemvilág a rokonaink közül. A mi számunkra ma a 21. században ez azt jelenti, hogy ugyanaz a közös alap legyen a házasságban. Ugyanaz a közös nevező, hadd mondjam így, ugyanaz a közös nevező legyen. A közös hit, a közös hitvallás. Mert mi Isten népe vagyunk. Akár család, akár a családok által alkotott gyülekezet. Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít. És azt mondja az Isten igéje, hogy az ilyen házasságokban ott van az Úr is. Egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít. Van egy közös nevező. Ez pedig Isten, az Úr. Lehet így házasságot kötni, és lehet így a házasságban gyógyulni, hogy igen, mostantól fogva, mi ismerünk olyan házasságokat, ahol közbe jöttek rá, 10 évet már éltek, vagy 20-at, vagy 30-at, vagy 40-et, és közben rájönnek, hogy aha, a mi életünkben közös nevező, Istennek az akarata, Istennek az igéje legyen a mi számunkra. Nekem van egy kedves igém az Énekek énekében, az így hangzik, hogy felkelek, és bejárom a várost, és megkeresem, akit lelkem kedvel. Értjük ennek az igének az üzenetét? Felkelek, bejárom a várost, és megkeresem, akit lelkem kedvel. Itt a város az Isten népét jelenti. És azt jelenti, hogy a hívő ember házastársát keresse az Isten népe között. Az bejárom a várost. Ha nem az Isten népe között keresi. Ha nem az Isten népe között keresi. Lehet keresni korcsolyapályán, lehet keresni diszkóban, keresik is nagyon sokan. Szórakozó helyen, bulikban, sok mindenütt lehet keresni. Mit mond az Isten igéje? Keresd az Isten népe között. Mert ha nem ott keresed, akkor ezzel két dolgot árulsz el magadról. Egyrészt úgy gondolkozol, hogy az Isten népe között nincsenek házasságra alkalmas fiúk és lányok. Pedig hát ez nem igaz. Vagy pedig, a másik lehetőség, lenézted Istennek a népét annyira, hogy ott szét sem tudtál nézni, hogy ott szét sem akartál nézni. Felkelek, bejárom a várost, megkeresem azt, akit lelkünk kedvel. Hadd biztassak mindenkit, hogy igen, járjon nyitott szemmel és nyitott szívvel a gyülekezet közösségében, fiatalok, házasság előtt állók. Járjatok így. Én emlékszem, amikor 1982-ben kezdtük a gyülekezetben szervezni Szabolcs megyében még az ifjúsági konferenciákat, amelyek olyan szépen fejlődtek, hogy 2-3 év múlva már 250 fiatal volt együtt. Akkor még 82-ben azért nem olyan sok ifjúsági konferencia volt az országban, nem annyi, mint ma legalábbis. És akkor a gyülekezetben felvetődött ez, hogy nagy divat lett ez, hogy csak fiúknak, meg lányoknak. Fiúk hete, lányok hete. Csendes napok fiúknak, lányoknak. És akkor az én öreg, nagyon bölcs lelkipásztorom azt mondta, hogy szó se lehet róla. Hát akkor hol ismerkednének egymással a fiatalok? Hát nem tudom, hogy ezen a 82-es konferencián vajon hányan ismerkedtek meg, de egyet tudok, én és a feleségem. Ez biztos, hogy mi ott ismerkedtünk meg. Kedves testvérek, vannak ennek áldásai. Áldott ifjúsági konferencia volt az, mert hallottuk Isten igéjét, megszólított bennünket, ma is tudjuk annak az igéjét, a 2 Krónika 25.9c. Még ma is hallom az evangelizátor hangját és szavát, hogy az Úr neked annál sokkal többet adhat, itt is áll többször ezen a szószéken. Az Úr neked annál sokkal többet adhat, mi meg azt mondtuk, hogy hát akkor köszönjük szépen. Elvesszük a sokkal többet is, hát majd 5 év múlva, de azért ott kezdődött és ott alakult valami. Kedves testvérek, tehát nagyon nagy áldás a közös alap. Erre kell törekedni. Matematikában, hogyha nincs közös nevező, ugye akkor úgy mondják, hogy közös nevezőre kell hozni. Közös nevezőre lehet hozni. Most így hadd mondjam azt, hogy házasságokat közös nevezőre kell hozni. Közös nevezőre lehet hozni. Ahhoz, hogy valamilyen műveletet tovább vigyünk, tovább folytassunk, ahhoz elengedhetetlen számunkra a közös nevező. Ravasz Lászlótól olvastam a következő mondatot. Ha nem közös nevezőn vannak, közös hiten vannak. Amelyik komolyan veszi hitét, el kell fordulnia a másik hitétől, és ez kipusztítja a szeretetet. Ha a szeretet marad erősebb, kipusztítja a hitet. Érdekes gondolat, testvéreim. Az biztos, hogy igaz belőle, hogy nagy visszaesés lesz. Házasság kötésnél szoktuk látni, a házas felek vagy előre mennek a szolgálatban, az Úr követésében, a lendületben, a közös örömben, vagy pedig valamelyik, nyilván a gyengébb fél, a hitbelileg gyengébb, vagy a hitetlen fél visszahúzza még az Úr útján járót is. Óvakodjunk ettől. És még egy, testvéreim, most már csak nagyon gyorsan, mert hát gazdag ige ez, ahogy Eliézer ott a forrásnál megtalálja Rebekát. Itt csak annyit írtam fel, hogy a szépségnél fontosabb a szolgálatkészség. Az előbb említett énekek éneke igéje mit mond nekünk? Megkeresem, akit lelkem kedvel. Tehát nem akit a testem kedvel, aki szemre kívánatos, akit a lelkem kedvel. Mert ez a fontosabb, akit a lelkem kedvel. Eliézer azt mondja, Uram, ne a legszebbet hozd elém, ne a szépség királynőt, hanem azt, aki szolgálatkész. aki nem csak nekem ad vizet, hanem megitatja a tevéimet is. Testvérek, 10 teve, nem tudom, mennyit bír egy teve inni. Azt tudom, hogy egy kiéhezett üszőborjú az 50-60 liter vizet is képes, vagy egy szomjas üszőborjú, vagy tehén az 50-60 liter vizet is képes meginni. De hogy egy teve mennyit, nem tudom. Egy szomjas teve, nem kis mennyiséget, de aki megitatja még a tevéimet is. Értjük, testvérek, a szempontokat? Mik a szempontok, aki szolgálatkész? Hát Izsákkal szolgálni kell majd együtt. Isten terve fog tovább menni. Aki szolgálatkész, lehet mondani azt, hogy Eliézer jelt kért. Ne erre figyeljünk. Eliézer vezetést kért. Vezetést kért. És miután odajön Rebeka, Eliézer még mindig figyel, hogy vajon ez-e Isten akarata. Mert mi azt mondjuk, hogy ne kérjünk jelt. Nem is kérjünk, vezetést kérjünk. Csak vezess, Uram, végig, és fogkezem. Na de hát, hogy megy itt ez a lánykérés? Hát így. Valaki vezeti a szolgát, valaki vezeti a gondolatait. Ki van kövezve ez az út? Imádsággal és hálaadással. Imádság minden lépésért, és hálaadás minden megtapasztalásért. Ezzel van kikövezve az út. És viszi haza Rebekát, és azt mondja, itt van. Őt adta Isten. Keresés. Lehet mondani, hogy kereste. Lehet mondani, hogy kapta. Én inkább ezt a címet adtam. Izsák feleséget kap. Nem azon van a hangsúly, hogy keres. Nyitva van a szeme, kész rá a szíve, és közben elveszi azt, amit Isten neki már elkészített. Hadd fejezzem be egy nagyon kedves történettel. Csak félig tudom elmondani, mert sajnos nem jártam utána, de néhány hónappal ezelőtt az egyik rendelő intézetben vártunk a sorunkra, és közben a másik ajtón kijött egy idős bácsi. 90 éves lehetett. A szintén körülbelül 90 éves felesége várta ott a váróteremben. És olyan kedves jelenet volt. Kijön a bácsi, a néni oda megy, inkább totyog oda, mert hogy megy, vagy fut, az meg már nagyon erős lenne, inkább oda totyog a kabáttal. Így kérdi, mi volt kedvesem bent? A férfi válaszol, átkötötték a sebemet. Ráadja a kabátot, egymást kézen fogják, de úgy, mint két 18 éves, egymásra mosolyognak, és elindulnak így, totyogva a maguk erejével, és a maguk módján előre. Annyira sajnálom azóta is, hogy nem mentem utáluk. Hogy nem kérdeztem meg, hogy kik ők. Hogy hitben vannak-e. Annyira sajnálom. De ez egy olyan szép példa volt. A mellettünk levő asszony az háborgott, tele volt a szíve, hogy minden félével, hogy miért ilyen sorszámot kapott, miért nem őt hívták be, milyen szemtelenek némelyek, egyebek. Ők pedig így, 90 évesen is. Mi volt kedvesem bent? Kedves testvérek, annyit vigyünk el. Isten áldja meg azokat, akik házasság előtt vannak, hogy ő rajta csugjon a szemük, a szívük, a fülük, és mondják azt, hogy szólj, Uram, és mutasd meg, mert kész vagyok erre. Feladom magam, önző voltomat, és kész vagyok nyitott szemmel járni a gyülekezet közösségében. Akik házasságban vannak, azoknak pedig ennek az igének a tanítása alapján is erősödjön, gyógyuljon a házasságuk, hogy járják az utat, és mindannyian pedig imádságban kérjük az Urat, hogy ebben a kérdésben is tanácsoljon, és vezessen sokakat a környezetünkben és gyülekezetünkben. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, a te igédet. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy komolyan vegyük, és életünkben legfontosabb legyen a te igéd, szövetséged, és az, hogy ebben a szövetségben megmaradjunk mindvégiglen minden mi gyermekinkkel, ahogy énekeljük is az énekben. Áld meg a házasságokat, és áld meg azokat, akik házasságra készülődnek. Gyógyítsd azokat a házasságokat, ahol problémák vannak. Te tartsd össze, Urunk, a te drága terveddel és akaratoddal ezeket a házasságokat, hadd tudjanak megtérni, megújulni. Kérünk téged mind azokért, akiknek házasságuk előtt vannak még, vezesd őket, tanácsold őket, mi pedig hadd tudjunk hűségesen imádkozni. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, ezt az egész teremtett világot, eléd hozzuk betegeinket, beteg ágyukon, Urunk, áld meg őket a beléd vetett bizalommal, áld meg gyászoló testvéreinket, akik a héten szomorodtak meg. Kérünk, hogy vigasztald őket a mennyei hazának valóságával. Kérünk téged, hogy mindannyiunkat a munkában, családban, bárhol vagyunk, bármit teszünk, te áldj és te gazdagíts meg. Tied legyen a hódolat, a dicsőség, a magasztalás örökön örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ha minden utaidban megismered őt, akkor ő fogja igazgatni a te utadat. Amen.